Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa jóváhagyta a 9 boldog kanonizálását, és kijelölte a szenti avatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szentatya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. Mindkét szenti avatás nagy várakozása vezi a hívek részéről. Ferenc pápa maga jelentette be mindkettejük szenti avatását, de halála miatt az eredeti időpontot végül el kellett halasztani. Az új időpont tehát szeptember 7-e. Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán területén, a célpontok között iráni atomlétesítmények, a katonai vezérkar és magasrangú atomtudósok voltak. A támadás tényét később az izraeli védelmi minisztérium is megerősítette, közleményében megelőző csapásként hivatkozott rá. Az incidenst követően Israel Katz izraeli védelmi miniszter rendkívüli állapotot hirdetett ki az egész ország területére. Az izraeli légteret is teljesen lezárták, csak úgy, mint Iránét. Több iráni állami médium is azt jelentette, hogy a támadásokban meghalt Hossein Szalami tábornok, az iráni iszlám forradalmi gárda főparancsnoka és Mohammad Bagheri vezérkari főnök is. Bár néhány amerikai törvényhozó támogatásáról biztosította Izraelt, a nemzetközi közösség a reakciók alapján elítéli a támadást és békét szorgalmaznak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése szerint Izrael valóban eltalálta Irán fő dúsítóját, de nem tudnak megemelkedett sugárzásról. Irán kemény választ ígért. Az izraeli támadások miatt Irán soron kívüli ülést kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, közölt az iráni ENSZ képviselet. Irán hivatalosan is hadüzenetnek minősítette Izrael légi csapásait. A külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett izraeli kollégájával Gideon Szárral, majd arról számolt be, a kormánynak nincs tudomása bajba jutott magyar állampolgárról a közel-keleti válsághelyzettel kapcsolatban. Szijjártó Péter tudatta, a mostani harci cselekményekkel érintett térségben összesen 860 olyan magyar állampolgárról tudni, akik konzuli védelemre regisztráltak, döntő többségében ők Izraelben tartózkodnak, de vannak jó néhányan Jordániában, illetve Iránban is. Arra is kitért, izraeli hivatali partnere tájékoztatta az Irán elleni légicsapások okairól és a döntés hátteréről. Ukrajna egy napig sem tudna talpig maradni a nyugat nélkül, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék az Unióba, csak időkérdése lenne, mikor vonódna be az összes többi ország a konfliktusba. A kormányfő úgy véli, két szláv testvérnép háborúja zajlik, Brüsszel koncepciója viszont az, hogy Ukrajna az európai biztonságért harcol. Az európai gazdaság stagnál, az államok eladósodtak, nincs pénz Európában semmi, közben egy másik államot próbálunk fenntartani, fejtette ki. Az ukrán elnöknek Orbán Viktor azt üzente, ne fenyegetőzzön általunk nem ismert dokumentumokra hivatkozva. A miniszterelnök szerint vannak Magyarországon ukrán barátpártok, a Tisza és a DK is ilyen, de ez nem jogosítja fel Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy így beszéljen. Kijelentette, az ukránoknak nincs joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba, arra van, hogy jelentkezzenek. A magyarok most alakítják ki a véleményüket, tette hozzá. Néhány pillanattal azután, hogy kilépett a stúdióból Orbán Viktor, már posztolta is a Facebookon, elérte a 2 milliót a Vox 2025-ben résztvevők száma. Orbán Viktor hivatalos látogatás keretében fogadta Duma Gideon Bokót, a botszvánai köztársaság elnökét. A találkozó történelmi jelentőségű, a diplomáciai kapcsolatok 1980-as felvétele óta most először került sor magas szintű állami vezetői látogatásra a két ország között. Szó volt a gazdasági, oktatási és fejlesztéspolitikai együttműködés lehetőségeiről. Észak-macedóniai kollégájával tárgyalt a külgazdasági és külügyminiszter Skopjében. Szijjártó Péter azt mondta, elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és több nyugati tagállam folyamatosan akadályozza az unió nyugat-balkáni bővítését, miközben a sokkal rosszabb állapotban lévő Ukrajnát extra gyorsan fel akarják venni. Leszögezte, előbbiből Európa mind gazdaságilag, mind biztonságilag nagyon sokat profitálna, ezért komoly hiba az, ami történik. A kormány a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program keretét további 82 milliárd forinttal megemelte, így annak összes kerete 130 milliárdosra nőtt, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca részéről újabb 128 mikro, kis és középvállalkozás kapott pozitív támogatói döntést, összesen 12 milliárd forint értékben. Ezzel a támogatott vállalkozások száma 311-re nőtt, a megítélt támogatások összege pedig elérte a 31 milliárd forintot. A mostani döntési kör a legkevésbé fejlett régiókban működő vállalkozásokat célozza. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, északkeleten lehet napközben több gomoly felhő az égen, csapadék nem várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
If she loves you like I love you, I would walk away in shame. I'd move town, I'd change my name. When she watches you, when she comes to buy your soul, on your hand her golden rings, like she owns the bird that sings. When we dance, angels we run and hide away. When we dance, angels we run and hide their wings. The priest has said my soul's salvation is in the balance of the angels, and underneath the wheels of passion I keep the faith in my fashion. When we dance, angels will run and hide their wings. When we dance, angels will run and hide their wings. If I could break down these walls and shout my name at heaven's gate, I'd take these hands and I'd destroy the dark machineries of fate. Cathedrals are broken, heaven's no longer above, and hellfire's a promise away. I still be saying I still love, still love, still love. The faith in my fashion. When we dance, angels we run and hide our wings. When we dance, angels we run and hide.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Dr. Utri Attila ortodox keresztényíróval beszélgetek régi kedves ismerősünkön a Szent István Rádió hullámhosszain, és ezúttal egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen a közelmúltban jelent meg Ragozinka Legenda és Valóság című könyve, melyet itt tartok a kezemben. Ez a Ragozinka témakör, ez egy visszaköszönő témakör, hiszen annak idején már a Ragozinka igaz története című könyv kapcsán is találkoztunk és beszélgettünk. Szívből gratulálok, tanár úr, ehhez az új könyvéhez, amely folytatása az előző könyvnek.
Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a Szent István Rádió hallgatóit is. A könyv ez a Ragozinka trilógia harmadik tagja. Azért mondom, hogy trilógia, mert az egyik volt a kultúra regénye. Az jelent meg, hogy 12 évvel ezelőtt, akkor 5 évenként átírom, illetve kiegészítem, ami történik a világban, olyan dolgok, ami miatt Ragozinka vagy veszélybe, vagy pedig dicsőségre hajlamos helyzetben van. A második az ilyen e-book formátumban jelent meg, az inkább vallásfilozófiai tartalmakkal lett kiegészítve, annak is az a neve, vagy a címe, hogy Ragozinka igaz története 2. Ezt már nem akartam, hogy Ragozinka igaz története 3 legyen, mert ez kis regény. És akkor ezt találtam ki, hogy akkor jó lesz az a legenda és a valóság, és akkor ennek a Ragozinka problémának elérkezett a utolsó fázisába, innentől kezdve dől el, hogy akkor megmarad-e Ragozinka hunnia, mert úgy fejezem be, most eléve vágok a történetnek, hogy ha mi Ragozinkánk és hunniánk elbukik, akkor valóban föl kell készülnünk arra, ami a borítón van, Uriel arkangyal a paradicsom kapujában figyelmezteti az őrangyalokat, hogy a sátán közeleg. Na most ez a sátán közeleg, ez jelenthet egy nagyon rossz dolgot is, ugyanakkor jelenthet egy új erős összefogást. Mert a sátánnak a itteni emberei, a nem megtért káinok, a szodomita káinistáknak neveztem el a regénybe, tehát az a láthatatlan pénzügyi hatalom, amely minden legális, meg reális, meg irreális államnak fölötte áll, és ők döntik el, hogy most akkor a világnak a sorsa körülbelül milyen irányba menjen. Teli van a világ proxy és hibrid háborúkkal. A proxy háború az ugye, hogy én csak pénzt adok nektek, öljétek egymást, a hibrid pedig egy ilyen lejárató kampány mögött egy iszonyú felfordulásnak az okozása. Na, erre képesek a káinisták, de mint tudjuk, nincs olyan bűn, amit a jó atyánk meg ne bocsátana, ezért a káin is megtér, erről szól a regény, erről szól az opera, amit Vihola Mihajlóval. Mondhatnám, hogy sikerre vittünk, mert most a forgatókönyv pályázaton kint van Londonban, de hát ez majd akkor is jó, hogyha nem nyerünk semmit, de legalább elfogadták. Szeretnénk itt is bemutatni. Tehát általában a Ragozinka könyveket és az operát együtt népszerűsítjük. Így volt most Budapesten az országos premier, az S4 Jezsuita Művődési Központba, a Szemmelweis utca 4, és ott is volt vetítés az operából és részletek a könyvből. Tehát egy ilyen helyzet, remélem, hogy Miskolcon is majd összejön.
Ismerősen csenghetnek a kedves hallgatóknak a Ragozinka, a Káin bélyege címek és ezek a kifejezések, de azért mondjuk el azon kedves hallgatóink számára, akik most hallják először az ilyen típusú beszélgetéseinket és riportjainkat, mi is a problémája Ragozinkának, mit lehet tudnunk Ragozinkáról, és ebben a bizonyos trilógiában ön honnan indul és hova jut el?
Hát ez nagyon jó kérdés. Tehát Ragozinka, ez egy kitalált város, de ezt álmodtam egyszer, hogy Ragozinkába megyek. Ezt a szót jegyeztem meg, hogy Ragozinka. És akkor mondta a Gergely fiam, hogy létezik ilyen város ott az Ural környékén, úgyhogy nem találtad föl a meleg vizet, úgyhogy akkor mondom, nem baj, akkor annál jobb. Mert akkor végül is ott az Ural környékén előfordultak őseink is, az utrigórok, meg a kutrigórok, meg a finugor, magor törzsek, és gyakorlatilag ilyen történelmi helyzetben egy szláv, egy germán és egy magyar népesség együtt működése kezdetben egy faluban, ami úgy keletkezett, hogy egy meteorit becsapódott a földbe, ott lett egy hatalmas tó, és akkor ezt nevezték Ragozinkának, ezt a krátert, hogy Ragozinka kráter, így van rajta az interneten is. És ott fölépült egy biófalu, tehát egy teljesen, hogy mondjam,
önellátó
és minőség és szakértelem és békesség a három népesség között, mert jól kiegészítik egymást, a magyarok azok adjuk meg a módját, a szlávok azok gyakorlatilag az a jó, hogyha a föld a miénk, és a földet művelhetjük, tehát ők a földműveléshez értenek, a germánok azok pedig a város, és gyakorlatilag a civilizációnak a egyik úttörői. Na most ez a három nemzetség, ez ugye épített egy várost, ami aztán később földúzott ugyanúgy, mint Miskolc, egy olyan 200 ezeres lakosra, és akkor elveszítették ezt a ragozinkai alapelvet, hogy ami jó nekem, az a közösségnek is jó. Tehát nem térek el, nem szállok szembe a közösség akaratával, nem kérek új tíz parancsolatot, nem kérek új törvényeket, elfogadom azt, amit őseink jónak tartottak. Tehát egy konzervatív, most már keresztény, kezdetben ugye csak természeti népek jöttek össze, és több istenhit uralkodott Ragozinkába is, voltak bálványok, egyebek, de ennyire nem részletezem a múltat, csak annyira, amennyiben a magyar történelemhez ez kapcsolódik, akik itt megfordultak. Tehát van benne egy kis történelmi része, van benne vallásfilozófia is, azzal kezdődik az első fejezet, hogy az istengyilkosságok miért történtek a világban. Egyáltalán lehet-e Istent meggyilkolni? Ez a Ragozinka kisregénynek a alapkérdése, amit fölvet az elején. Természetesen nem lehet, mert magát a fizikai létet azt végig szenvedi a második isteni személy, Jézus Krisztus a Messiás, és fáj neki valóban, amikor a szögeket verik, oldalát felgyítják, kőviskoszorú, végig szenvedi a fizikai létét, ahogy a paradicsomból a Ádám Éva kiüzetése után az emberiség erre a sorsa jutott, hogy homlok a verejtékével és fájdalommal kell az életet leélni. Az örök élet pedig majd akkor jön, ha a megtisztulás, a megtérés bekövetkezik. Na most erről szól a dolog, hogy elindulunk, nehéz olvasmány ez valóban, istengyilkosságok, ami gyakorlatilag kísérletek vannak, Heródes ugye a Jézus születése idején beárnyékolja a betlehemi gyermekgyilkosságok, ez istengyilkosságnak számít, Jézus magát is istenként ölik meg, de harmadnapra feltámad az ortodox egyházban, ezért nincs panahida, mert ugye a lélek három napig van a világ mindenségbe, és három nap után eldől, hogy most akkor a jó oldalon, vagy a közbűső, vagy a rossz oldalon foglaljon helyet. Addig, amíg az utolsó ítéletben nem következik. Na most az utolsó ítélet órája, ne vegyed csapongásnak, kedves szerkesztő, az, hogy az ketyeg. A Chicagói Egyetemnek a órája 90 másodpercre van az éjféltől, és ha elüti az éjfélt, akkor a sátán itt van. Tehát ezt tudomásul kell venni, de ettől nem kell megijedni, mert a hit az erősebb, és a sátán nem fogja legyőzni az Isten. Tehát ez ki van zárva. Lesz egy kis fürdő az igazságban való, vagy a üdvösségben való megméretés, ez fájdalommal jár egyeseknek, de az igaz, aki lesz a föld, ahogy a nyolc boldogságban van, a boldogok, a szelídek, meg ők öröklik a földet, és akkor jön a messiási korszak. Tehát ezt végig kell élnünk, ezt az egész cirkuszt, ami van most a világban. Gyakorlatilag, amik mi vagyunk, akik szemben állunk a kainista, szodomita kainistákkal, ez a kreatív kisebbségek. Kreatív kisebbség volt a kereszténység is annak idején, amikor gyakorlatilag elhozta a világ üdvösségét, a világ megváltását, és aztán, amikor világvallás lett, akkor is gyakorlatilag a 7, lassan 9 milliárd földlakóból, hát az 2-3 milliárd a keresztény, aki igazoltan keresztény, és akkor ennek is van egy kreatív kisebbség része, meg van egy többségi része. Van, aki gyakorlatilag csak a vallását egy ilyen polgári alűrnek, vagy eseménynek tekinti, tehát keresztelő, bérmálás, akkor esetleg esküvő, igen, vagy konfirmálás. Tehát alapjában véve ez a második rész a könyvben, amikor a keresztény egység, a régi rögeszmém újra előjön, és most már igyekszem tömöríteni 6 pontba végül is, és jóvá hagyta orosz Atanász püspök úr, a Krank József parókus úr, és katolikus részről pedig a Bán István atya, hogy gyakorlatilag valóban a 3 történelmi egyháznak kell kiegyezni. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor lesz egy szuper intendáns a keresztényeknek, lesz a Krisztus hívők világvallása, a tripartite rendszerben egyszer a protestánsok, egyszer az ortodoxok, egyszer a katolikusok elnökölnek ilyen forgó módon, és az összes információt, amit a történelmi egyházak, keresztény egyházak eddig őriztek, feldolgoztak, és mostanában nagyon sok jó anyag kerül elő a régi kutatásokból. Igaz, hogy amikor Vatikánban voltam, akkor kérdeztem a levéltárost, hogy mit dolgozik itt ebben, azt mondom, már 40 éve. Azt mondja, nem tudom. Azt mondja, de kérdezzen. És amit kérdeztem, mindenre tudott válaszolni. Na, ennyit az egész dologról, és jó az a szintén görögkatolikus hirdetés, hogy vásárolj 50-30-20%-kal kevesebben. Tehát akció, vásárolj kevesebbet. Tehát nem a konzumkultúra, a fogyasztás kultúrája, a pénzhatalma határozza meg az emberek életét, mert igen eldurvulhatnak a dolgok akkor, amikor a pénzért, a mamonért megy a küzdelem, és a szegények és a gazdagok között nincs egyetértés, nincs megbocsátás, nincs könyörület, bár nagyon adakozó a magyar nép, a magyar kreatív nép, már ugye most ez a jónak lenni jó, ez azért fontos, mert inkább most azt veszem észre, írom is a regényben, hogy most az, ami elterjedt ideológia, hogy rossznak lenni jó. Tehát ezt hirdetik a káinisták. És olyan államban akarnak élni, ahol ők az alantas ösztöneiket élhetik ki, és a hedonista vágyaikat, és ugyanakkor nem is tudják, hogy a sok pénzzel mit kezdjenek. Tehát egy üres valóság, ami fenyeget, és ugyanakkor a tisztesség, a bölcsesség, a szeretet, a könyörület, a megbocsátás, az pedig valahogy a háttérbe szorul, mert nagy a nyüzsgés, nagy az elidegenedés, nagy a szekularizáció, és a vallások között is a harc kiújul. A keresztény egyházakon belül most voltam, hogy az keresztény egyházi közművés egyesületnek a konferenciáján Kecskeméten, és nagyon békességbe nyilatkoztak a protestánsok, a katolikusok, a reformátusok, és én magam, mint ortodox. Tehát jó hangulatú volt ez a megbocsátásról tartott konferencia, és sok új információ felmerült. Tehát így elnézést csapongásért, tehát a könyv ezért íródott, ebben a helyzetben íródott.
A Ragozénka legenda és valóság című kisregény, ahogyan is említette, szoros kapcsolatban áll tehát a két korábbi kultúrregénnyel, a Ragozénka igaz története első és második részével. De hogyan fogalmazná meg, kinek ajánlja elsősorban ezt a harmadik kötetet, és mire utal a legenda és valóság alcím?
Igen, igen. A két regénnyel, meg a operával, a Vihula Mihályló csekélységem operájával, a Káin bélyege, Énok proféciái. Hát kinek ajánlom? Hát először is azoknak ajánlom, akik hisznek a Szent Háromságban. Ez mindenképpen ahhoz egy igen nehéz út vezet a megtéréshez. Sok nélkülözés, de egy állandó belső öröm az, ami kis éri az otunkat, végülis az üdvösség. Azért van a föld életünk, fölkészüljünk a halálra, a halál utáni életre, az örök életre. Tehát ezeknek elsősorban, annak a generációnak is ajánlom, szerepelnek benne, akik ugyan kísértések viharában élnek, és szívesen fogyasztják el a bálványoknak a porát, most ebbe benne van a bizonyos értelemben a különböző élvezeti szerek, de ez a bálványok porának elfogyasztása, ez Mózessel van összefüggésben, mikor lejött a Sínai hegyről, látta, hogy a nép elbujálkodta az időt, és aranyborjót épített, amit összetört Mózes és a a port megetette a üdvösségre nem alkalmas bálványimádókkal. Na most van visszaút az utolsó pillanatban is, tehát ez erre számtalan példa van, mert nem akarok vészmadár lenni, meg most mindenki megijedjen, de van egy generáció, aki gyakorlatilag identitás zavarban szenved, tehát nincs nemzeti, nemi, városi identitása, önazonossága, közösség hiányban szenvednek, az az XY meg alfa generáció, és valóban az életük javát az információ dömping, az olyan információ dömping, ami nem kell az embernek, nem kell az emberi agynak, nem kell az értelmnek. Hasznos dolog a számítógép, meg a okostelefon, meg egyebek, de nem arra használják, hanem a hirdetésekre, a szodomita, káinista eszmék terjesztésére, és ettől meg kell őket óvni. Ez már komoly pszichiátriai eset is, hogy nem tudnak nyomkorás nélkül. Most látok egy közösséget az utcán, vagy a buszon, a villamoson, vonaton, mindenki nyomkod, és nincs kontakt. Ha pedig test közelbe kerülnek, akkor egy kicsit mögöttük minden meghal, és csak ők. Tehát az egoizmus, az identitászavar, ezeken keresztül kell az új generációnak üdvözülni, és hát én szerintem van benne annyi erő. Hát van 9 unokám, van hol megfigyelnem a fejlődésnek az irányát, és az érdeklődésüket, és a kutatásaikat. Van olyan unokám, aki most a Akathisztos himnusz most német nyelvre fordítja, mert ott dolgozik Németországban, asztalos. És akkor előveszi ezeket a régi keresztény imákat, amelyeket most szívesen adunk, veszünk egymás között keresztények, és akkor valahogy boldogabb a világ. És hát akkor lehet a polgároknak is, azoknak a polgároknak, akik valóban szociális, de nem szocialista, ateista, szocialista társadalomba akarnak élni. Azon kívül mondhatjuk, hogy nemzeti, de nem nacionalista társadalomban, és ahol a politikát nem a doktrinák, az előírások, a követelmények, a törvények és a törvényeknek ellentmondó törvények határozzák meg, hanem kreatív módszerek, azok kerülnek ismertetésre, és valóban olyan önzetlen politikusokra van szükség. Az én generációmnak ez egy már kicsit elkésett üzenet, mert már a nagy generációnak az élete úgy néz ki, hogy már lezárul, hát az már mindenki 80 éves lesz. Most arra gondolok, akik 47 és 53 között születtek, és a vusztoki szellemet, a szeretet, a egyetértés és a düh, ez volt a vusztoki jelszó, amit már most mikor Miskolcon megcsináltuk a kis vusztoknak, a magyar vusztokot, akkor azt mondtuk, hogy a szót helyettesítsük harmóniára. Tehát az a harmonikus zenekel nem olyan zenekel a fiataloknak, ami minden nap az idegrendszerüket szétrázza, és nem akarok mondani most előadókat, akik fellángolnak és utána eltűnnek. Tudomásul kell venni, hogy sziszegi a sátán, hogy Istenek vagytok ti is, de tegye hozzá, hogy de ha esztek a tudásfájából, vagy szakítotok a tudásfájából, akkor verejtékes munkával kell megkeresni a kenyereteket, és számolni kell betegséggel, halállal, és gyakorlatilag szenvedéssel. De ezektől meg lehet szabadulni, hát erre van a kereszténység. És ez a minden embernek a megváltása, legyen az hindu, legyen az héber, legyen az akármilyen világvallás, egyebek, végül is a világ megváltója Jézus Krisztus, és ahogy már beszéltük itt a Szent István Rádióban, mondta Szent Második János Pár meg Szent Terézia nővér, hogy az ökumenét ki kell terjeszteni az összes vallásra. És vannak is erre lépések. Adja Isten, hogy így legyen.
Az elmúlt percekben Utri Attila, Ragozinka, Legenda és Valóság című közelmúltban megjelent könyvéről beszélgettem a szerzővel, a Kráter kiadó gondozásában jelent meg ez a könyv, és ahogy említette is tanár úr, remélhetőleg több könyvbemutatón is bemutatásra kerül majd ez a kötet. Most minden esetre mi itt a riportban próbáltuk bemutatni a könyv üzenetét. Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Utri Attila ortodox keresztény írónak, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
És akkor természetesen a himnusz szavaival hadd kívánjak, hogy végeztendőt, hozreánk végeztendőt, urunk, mert megbűnhötte már a nép a múltat és a jövendőt.
Божа Матерь, чиста Диво, Мария славна, мы до Тебе прибегаем.
István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Bozsányi Liliánát, táncművész, táncpedagógust, aki ezúttal egy táncoló tündérkert balettáborra invitálja a minket hallgatókat és a kedves érdeklődőket. Nos, mit is lehet tudnunk erről az idei nyári táborodról?
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nagyon örülök ennek a beszélgetésnek. Alapvetően már nagyon régóta szerettem volna a felsőtárkányi közösség, hogy valamilyen szinten én is jelen legyek a falu életében több szempontból is. Ugye én Budapestre költöztem már nagyon-nagyon régen, és most hál' Istennek időm is, lehetőségem is van arra, hogy azt a tudást, amit az évek alatt megszereztem a táncvészet által, azt át tudjam adni én is a kicsiknek, vagy egy picit nagyobbaknak. Ugye alapvetően 2 turnus táborunk lesz, az egyik június 23-ától 27-ig, a másik pedig július 21-től 25-ig. Ez egy egész napos, napközis tábor, 6 és 12 éves korosztálynak, ahol klasszikus balettórák, modern táncórák, kézműves foglalkozások várhatóak, és a program utolsó napján, az a pénteki napon egy pici szülői bemutatóval kedveskedünk a szülőknek, a hozzátartozóknak.
Mik a jelentkezés feltételei?
A jelentkezés feltételei, ugye én megosztottam Facebookon is, illetve több platformon a plakátunkat, létrehoztam egy eseményt is, ahol látható tulajdonképpen minden adat a jelentkezéssel kapcsolatosan. Van egy e-mail cím, a bozsanyiliana@gmail.com, amire a szülők írhatnak e-mailt, érdeklődhetnek a táborral kapcsolatosan részletesebben, hogy mit szükséges, hozni kell előképzettség vagy sem. Egyébként ezt kijelentem, hogy alapvetően nem szükséges előképzettség ez a táborhoz, és van egy felület, egy TIXA felület, ahol ha beírják a táncoló tündérkert balettábor nevet, akkor ott közvetlenül meg is tudják vásárolni online a jegyet. Ugye ezáltal is modernizáltam, még professzionálisabbá tettem ezt a folyamatot, de akár Messengeren is lehet, vagy bármilyen felületen jelentkezni és érdeklődni a táborral kapcsolatosan. Úgyhogy várjuk a kicsiknek a jelentkezését, még van pár szabad helyünk, és szerintem nagyon fontos, hogy a mai világban a gyerekeknek átadjuk a mozgásnak, a művészetnek a szeretetét, és ezt hál' Istennek mi édesanyámmal egy játékos formában tudjuk ezt nekik átadni, és ezt az egész színházi világot, ezt a színházi milliót, hiszen a tábor folyamán olyan kézműves tárgyakat, díszleteket fognak készíteni, amik az utolsó napon a szülői bemutatón szintén meg fognak mutatkozni, bemutatásra fognak kerülni.
Napközis táborról vagy ottalvós táborról van szó?
Ez egy napközis tábor, reggel 8-tól 16 óráig fog tartani a tábor, alapvetően a gyerekek napi 3-szor étkezést fognak kapni, 10 órait, meleg ebédet, uzsonnát és egész nap gyümölcsök lesznek kirakva, víz, friss üdítők, tehát nagyon figyelek én is, ahogy táncvészként is figyelek arra, hogy mit étkezem, egészségesen étkezzek, így szeretném ezt a példát mutatni a gyerekeknek is. Hál' Istennek most már arra is van lehetőség, hogyha bárki glutén, laktóz, vagy bármilyen ételérzékenysége van, akkor már ugye azt is meg lehet oldani, hál' Istennek, hogyha a szülő jelzi felénk, akkor ezt tudjuk menedzselni.
És mi a jelentkezés határideje?
Én azt gondolom, hogy most első körben arra a táborra fókuszálni, ami most 2,5 hét múlva lett, az június 18-a a határidő a jelentkezésre. Van egy pár szabad helyünk, minél többen vagyunk, szerintem annál jobb, annál izgalmasabb, és már nagyon-nagyon várom, hogy találkozzunk és alkossunk valami kedveset közösen.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bozsányi Liliana, táncművész, táncpedagógusnak, és kívánom, hogy legyen sok érdeklődő az idei első alkalommal megrendezésre kerülő balettáborodban, és legyen folytatása is. Szívből kívánom.
Köszönöm szépen.
idén is lesz barokk fesztivál, mégpedig június 27-e és 29-e között két helyszínen, Egerben és Egerszalókon. Az egyik résztvevő lesz a Capella Dumont énekkar, aminek a művészeti vezetője Gesztesi Tóth László zeneszerző. Az önök előadása június 28-án szombaton 19 órától lesz a Ciszterci templomban. Egy pár mondatban akár a zeneszerzőt, a zeneválasztást, illetve magát az énekkart mutassuk be a hallgatóknak.
Köszönöm szépen először is a megkeresést. Henri Dumont francia barokk zeneszerző, kevéssé ismert zeneszerzőről van szó, pedig jelentősége igen nagy. Azt szoktam mondani, hogy ha a francia egyházzene egy nagy tölgyfa, akkor ő Henri Dumont ennek a nagy tölgyfának a gyökere. Ő volt az, aki megteremtette az ötszólamú műfajt, aminek az a neve egy nagy motetta, a grand moté. Ez két kórust foglalkoztat, egy ötszólamú kis kórust és egy ötszólamú nagy kórust, és ehhez társul még egy zenekar. De ő volt az, aki francia földön először alkalmazta a basszó kontinuót, szóval egy tulajdonképpen egy elég fontos zeneszerzőről van szó. Ráadásul a napkirálynak, 14. Lajosnak volt az egyház zenésze 1661-től egészen haláláig. Úgyhogy Lully mellett a második fontosabb embere volt a francia királyudvarnak. Ezen a koncerten, ami most Egerben is majd elhangzik, az ő műveiből adunk egyfajta válogatást. A már említett nagymotettákból éneklünk majd négyet, de ezen kívül megmutatjuk a korábbi műveit is, amit 1652-ben adott ki a Kantika Szakra kötetbe, ebbe kisebb motetták vannak, kisebb apparátusra, ezek leginkább szóló énekhangra írt művekről van szó.
És az énekkar, aminek ugye ön a vezetője, a Capella Dumont, ez hát nyilvánvalóan a francia barokk zeneszerző, ahogy említette, a barokk zene tölgyfának a gyökerének állít emléket, vagy gondolom, hogy az ő műve iránti tiszteletből vagy szeretetből kapta az önök énekkara ezt a nevet.
Igen, hát mi gyakorlatilag 5 éve alakult, illetve most már 6. éve alakult. Első két nagy projektünk az Henri Dumonthoz kötődött. Kiadtunk két lemezt is a Savaria Barokk zenekarral, akinek a vezetője Németh Pál, és akikkel most már évek óta dolgozunk. Szóval így belevetettük magunkat ebbe, és annyira megszerettük az ő művészetét, hogy aztán felvettük a kórusnak a neve is, ez lett, hogy Dumont, Henri Dumont, ennek a nevét használjuk.
Kik a tagok? Civilek, zeneszeretők, zeneértők, énekzenetanárok, vagy gyakorlatilag tényleg egy hivatalnok is akár tagja a Capella Dumont énekkarnak?
Igen, tehát gyakorlatilag ez egy fél amatőr kórus, azt jelenti a fél amatőrség, hogy ezek az emberek nem hivatásszerűen énekelnek. Vannak egyébként köztük zenetanárok, vagy szolfés tanár, mindenféle ember összegyűlik, de ezen kívül vannak, akik egyszerűen csak az éneklés szeretetéért vannak velünk, viszont nagyon professzionálisan áll mindenki a munkához. Szóval önmagában az, hogy ezt az anyagot, amit most elhangzik majd Egerben, ezt ilyen színvonalon elő tudjuk adni, ez a kórustagoknak a hozzáállásán múlik, amire én rendkívül büszke vagyok, mert profi hozzáállással vannak ezek az amatőr emberek a zenéhez.
És a riport előtt én készültem és hallgattam Henri Dumont műveket, ugye az önök énekkara előadását is, illetve amit találtam nyilvánvalóan az interneten. Nekem ami első gondolatként eszembe jut, és valóban ugye mondjuk egy barokk zeneszerzőről nem feltétlenül mindenkinek a Dumont név jut eszébe, hanem mondjuk Bach, vagy akár, most nem mondhatom azt, hogy nagyobbak, ugye ők az ismertebbek, inkább így fejezem ki magam, senkit meg nem sértve, de nekem például az ő zenéjét hallgatva, az első szó, ami eszembe jutott, annak ellenére, hogy nem egy meditatív zene, hogy nyugalom. Tehát nekem olyan nyugalmat áraszt, olyan nagyon szép, hangzatos. Tehát nem tudom, hogy ön, aki nyilvánvalóan teljesen szemmel, szakfülel hallgatja és szerzi ezeket a zenéket, ön mit gondol a barokk zenéről? Mi lehetett annó, ugye ezelőtt jó sok évszázaddal, a 17. században mondjuk a célja a zeneszerzőknek? Tehát, hogy aki ilyet komponál, elragadtatni akar, tetszetni akar, vagy tényleg egyfajta nyugalmat is szeretne átadni?
A Dumont művészete az kettős. Egyrészt az életművének a 90%-a egyházzene, ami önmagában tulajdonképpen egyfajta nyugalmat is sugárz. Óriási drámák ebben a műfajban azért nem szoktak zajlani. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy a királynak volt ő a zenésze, és hát abban az időben, amikor ő szolgált 14. Lajosnál, akkor éppen háborúzott a nagy király, viszont ezeket a háborúkat szinte mindent megnyerte, éppen ezért dicsőséges zenékre is szükség volt. Szóval vannak például áthallások, majd figyeljék meg, hogy a Cantemus Domino című nagy motetta, az eredetileg a Mózesnek a hála éneke, amikor kivezeti Mózes a választott népet Egyiptom földjéről, és szétválasztja a Vörös-tengert, és az ellenségi megsemmisül. Ez a sztori. De hát ennek van egy áthallása, hogy az ellenségeinket legyőzzük, és a király az, aki minket átvezet ezen az úton. Szóval nagyon érdekes az ő életműve ilyen szempontból. De egyébként pedig hát egyszerűen szép ez a zene. Tehát ő rendkívül szép harmóniákat használ, egyébként nagyon innovatív is, tehát nagyon sok újdonságot hozott be, nem csak magát a műfajt, amiről beszéltem, a nagy motetta műfaját, hanem újfajta zenei elemeket is alkalmaz, rondó formát például ebbe a Cantemus Domino nagy motettába, ami akkoriban teljesen ismeretlen volt, szóval egy nagyon nagyon izgalmas zeneszerzőről van szó. És ha már a nagyokat említette, mármint Bachot, akkor azt tudnám mondani, hogy ezek a zeneszerzők, akik a 17. században éltek, mint Dumont, ilyenek vannak más országban is. Gondoljunk csak Németországban Dietrich Buxtehude-ra, aki kortársa volt Dumontnak. Buxtehude nélkül valószínűleg Bach zenéje se lenne olyan, amilyen. Tehát óriási hatással volt Bachra, például Buxtehude. De ha megnézzük Angolföldön Purcell zenéjét, aki szintén kortársa Dumontnak, hogy annak milyen hatása volt később Handelre, akit már sokkal jobban ismerünk, akkor az elgondolkodható, hogy ezek a szerzők, akik körülbelül 100 évvel korábban éltek a baroknak a fényes időszakához képest, hogy ezek mennyit hozzátettek a későbbieknek a munkájához. Ezért is mondom azt, hogy Dumontnak közvetlenül hatása volt Lullire is, ugye ők együtt egy udvarban dolgoztak, de aztán később az egész francia zenére, De Lalandra, Rameau-ra sorolhatnánk nagyon sokáig.
Mondjuk most, ahogy Henry Purcellt említettem, nekem annak idején általános iskolában az énekzene tagozaton a zenetanárom, aki zeneakadémiát végzett a Didó és Inász műből, ugye nekünk azt tanította, hogy a zenetörténet legcsodálatosabb áriája, ugye az Emlékezz rám, a Remember, mi angolul is és magyarul is hallgattuk, tehát hogy mondjuk nekem például a Henry Purcell neve az ismert, nyilván a Handel talán, aki mondjuk nem énekzene tagozatos volt, azt gondolja, hogy igen, mondjuk a nem tudom, 10 alap zeneszerzőbe belesorolja, ez ugye most ízlés vagy ismertség kérdése, de én azt gondolom, hogy igen, valóban itt is mindenkire hatott. Még egy érdekesség, hogyha mondjuk a napkirály éppen akkoriban nem győzedelmeskedett volna, vajon Henri Dumont komponálása milyen irányba ment volna, de ezt már soha nem fogjuk megtudni. Nagyon szépen köszönöm, én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és színvonalas koncertre invitáltuk a hallgatókat Gesztesított Lászlóval, a június 28-án szombaton 19 órakor a Zegréd Ciszterci templomban a Barokk Fesztivál keretében. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok.
Nagyon köszönöm, és hát szeretettel várjuk az egri közönséget erre a koncertre.
idei 45. Kaláka Fesztivál egyik fellépője lesz a Mistral együttes, most személyesen Török Mátéval, a zenekar egyik alapító tagjával beszélgetünk, aki kettős szerepkörben is itt lesz most. Június 26-a és 29-e között Mistral együttes fog zenélni, de hogy a művészetnek egy másik ága is szereplő legyen, fotó kiállítással készül. Szedjük szét a kettőt, melyik kezdődött előbb, a zenélés vagy a fotózás?
Hát alapvetően párhuzamosan kezdődött, de a zenélés azért az korábban, mert az még az általános iskola előtt kezdődött. Nem voltam iskola érett, és beirattak a szüleim egy ilyen óvoda plusz zenei képzőbe, és akkor utána az általános iskola első osztályától lehetett már hangszert választani, és akkor én a csellót választottam. De alapvetően maga a fotózás az meg családi örökség, hiszen édesapám nagyon szeretett fényképezni, és emiatt gép az mindig volt otthon. Hát ez még az analóg irány és az analóg technika volt. És aztán korán elkezdtem ismerkedni, de az inkább gimnáziumba futott fel jobban, amikor ott megtaláltam egy fotólabort a gimnázium kémia szertára fölött, és elkezdtem ott dolgozni analóg előhívással is, és akkor egy kicsit jobban beleástam magam, és aztán ahogy haladt a saját utam, úgy egyre mélyebben kezdtem ismerkedni ezzel. Az egyetem alatt és a Mistral indulásakor, ez a 90-es évek vége, akkor egy kicsit alább hagyott a fotózás, és aztán egy 15 évvel ezelőtt, amikor a Széchenyi könyvtárban dolgoztam jó néhány évig, akkor ott újra előkerült, és azóta hát akkor már a digitális technika, illetve hát párhuzamosan az analóg világgal.
Mennyire egyeztethető össze a zene és a fotózás? Tehát mondjuk a témában, a képeken visszaköszön valamelyest a zene iránti szeretet, elköteleződés?
Hát most ezen a kiállításon mindenképpen, hiszen itt most verséneklő és ének mondó portrékat mutatunk be, mert 2020-ban elkezdtem egy olyan sorozatot készíteni, ami nem csupán fotókból áll, hanem riportokból és beszélgetésekből áll olyan verséneklőkkel, akik 30-40-50 évvel ezelőtt elkezdték ezt csinálni, és akár a mai napig művelik. Mert azt láttam a saját tanáraink, mesterek inken keresztül is, hogy ez a felgyűjtés, ez az életút felgyűjtés, vagy a miértek felgyűjtése, ez nem nagyon történt még meg, legalábbis ilyen összművészeti irányból. Vannak emberek, előadók és együttesek, akiknek az életéről viszonylag sokat tudhatunk, és vannak nagyon sokan, akikről viszont nagyon keveset tudunk, vagy rövid volt az ő pályájuk ebben a műfajban, vagy nem olyan preferált és monopól Liumban lévő városokban éltek, ahol ez nagyon látható volt. És most már közel 30 riportnál járok, és azt vállaltam, hogy akkor a művészportrékat is elkészítem hozzá. Ebből egy kötet is megjelent 2023-ban az Országos Széchenyi Könyvtár kiadásában és a Hagyományok Háza társ kiadásában. Meglátjuk, hogy ezt hogyan tudjuk folytatni. Nagyon sok gondolatom és ötletem van műfajilag, hogy lehet és hogy kell összekapcsolni nem csak a fotóval, hanem a műfajnak a felgyűjtése az milyen feladatokat róhatna a mi generációnkra most. A népdalok felgyűjtése elkezdődött ugye sokkal régebben, hál' Istennek 200 ezer magyar népdalt ismerünk. De hogyha a Kaláka együttes életművéből indulunk ki, és csak abból az 1969-es indulásból, amikor ők elkezdték, akkor azért látunk már 56 évet, és ebben az 56 évben úgy elsődleges közelítéssel 50 és 100 ezer közti dalszám biztos, hogy megszületett különböző együttesek és előadók által, amikre nem nagyon látunk rá. Tehát ennek az adatgyűjtésnek el kell, hogy kezdődjön, és biztos, hogy ennek sok hozománya is lesz. Ennek egy része az, hogy elkezdtem az életutakkal foglalkozni. Párhuzamosan elkezdtem egyébként gyűjteni ezt az adatbázist is.
45 éves a Kaláka Fesztivál. Hát most, hogyha itt megnézem a korunkat, ugye ön elmondta, hogy 3-5 éves alig volt, tehát 3-5 évesek voltunk körülbelül mi is az első fesztiválon. A Mistral a 90-es évek végén. 97-ben alakult. Gyakorlatilag hány Kaláka Fesztiválon vettek részt? Diósgyőrben már ugye rögtön úgy 98-ban szerepeltek. Ez most a hanyadik lesz itt Egerben.
Hát, ha őszinte akarok lenni, nem számoltam össze. De minden helyszínen játszhattunk. Tehát Diósgyőrben is játszhattunk többször. Utána, amikor átkerült Egerbe, akkor ugye a várba volt az első években, ott is muzsikálhattunk, és most már itt az Érsekkertben is játszhattunk. És az elmúlt években egyre szorosabb a kapcsolat, ezt lehet mondani, a Kalákával is. Hiszen volt egy időszak, amikor a Kaláka Fesztivál versenyprogramja átkerült a mi fesztiválunkra, Misztrál Fesztiválra, amit idén 24. alkalommal szervezünk mi Nagymaroson, és mi is többször meghívhattuk a Kalákát Nagymarosra, csak sokszor meg összeütközött a Kapolccsal, tehát hogy van egy ilyen közös játszás, igen, aminek nagyon örülünk, illetve hát mi a Misztrálból hárman alapítók tanítványai voltunk Kuzella Péternek, Radványi Balázsnak, tehát ott is szorosabbra tudtuk fűzni a kapcsolatot, meg a barátságot.
És most ugye lesz egy közös versesest, ugye Szabó Lőrinc, Babits Mihály, az egyik zenekar, az egyik költőverseit, önöké Babits, ha jól tudom, és akkor a Kalákái pedig Szabó Lőrinc, egy nagyon érdekes egyveleg lesz, vagy egy fúzió.
Hát ez egy nagyon érdekes koncert lesz, mi is nagyon várjuk, és mindig nagyon szeretünk egy helyen és egy helyszínen játszani a Kalákával, mert az mindig egy olyan találkozási lehetőség, meg találkozási pont, ami azért nem minden nap adatik meg. Szabó Lőrinc, Babits barátsága az irodalmi berkekben ismert. De ebben a körítésben, ahogy a Kaláka játssza Szabó Lőrincet, vagy ahogy mi játsszuk Babicsot, az mégis egy kicsit el fog térni ettől. És még van egy érdekessége ennek a koncertnek, hogy 1969-ben kezdte a Kaláka a közös muzsikálásukat, mi 1997-ben kezdtük, ez 28 év, és idén 2025-ben van az, hogy amikor ők 28 évesek voltak, akkor kezdtük mi el. Tehát most van ez a kétszer annyi ideje muzsikának ők pont, mint mi, és milyen jó lenne majd megélni esetleg 28 év múlva, aki majd 2025-ben kezdi el a verséneklést.
Török Máté, köszönjük szépen!
Én is.
Voltja csillagot, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek még, reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén, vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzennél egy új csillagot, vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggál összenyom. S nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon. Valaki jár a fák hegyén, mondják úr minden porszelem. Mondják, hogy maga a remény, mondják, maga a félelem. Valaki jár a fák hegyén, mondják úr minden porszemen. Valaki jár, mondják úr minden porszemen, mondják, hogy maga a remény, mondják, valaki jár, maga a félelem.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek, a viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.